és azokért az áldásokért, amelyeket el akarunk tőled fogadni. Hisszük, tudjuk igédből, hogy te áldani akarsz. Köszönjük ezt az éneket, és úgy énekelhettük, mint egy imádságot, és segíts, hogy őszinte szívből kívánjuk azt, hogy csak is véle tudjunk lenni. Áld meg a délutáni órákat is számunkra, segíts, hogy át tudjuk venni mindazt az áldást, mindazt az üzenetet, amelyet szántál nekünk, és megkérünk, hogy a hétköznapi életben tudjuk azt a te szent lelked által cselekedni is. Amen.
Amen. Tovább énekeljünk a kivetített éneket. Isten igéjét, testvéreim, a Lukács evangéliumának 18. részéből az első 8 verset. Isten tiszteletünk alapigéjét a Lukács evangéliumának 18. részében találjuk megírva az első 8 vers alapján. Majd áldás kérő imára Vékás Benyámint kérem. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút, értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akar rá egy ideig. De azután mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond-e hamis bíró. Hát az Isten nem állí bosszút az ő választottaért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszatűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor elő, avagy talál-e hitet e földön.
Adjon rajtam, pásom, ahogy írjál, adjon rajt, Uram, kérlek én.
Halleluja!
Adjon rajtam, pásom, ahogy írjál, adjon én. Ő hisz meg, hogy igen szívjön szeret. Halleluja! Zsámbocsánk, Jézus Krisztussal, Zsámbocsánk,
Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Eszembe jut, hogy a jubilóm alkalmával az egyik volt szatmári testvér, mikor bizonságot tett, akkor elmondta, hogy régen így kezdték, és elgondolkoztam, milyen igaza van. A bevezetésüleg pár gondolatot szeretnék a testvérekkel megosztani. Az egyik az, hogy elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen, mikor a példázatokról beszélünk, akkor a cím nagyon megtévesztő lehet, mert tulajdonképpen a példázat nem arról szól, amiről, jelen esetben egy hamis bíróról, hanem az Úr Jézus Krisztus meg akar világítni valamit, egy lelki igazságot, vagy lelki igazságokat a példázatokon keresztül. Eszembe jut, még a régi rendszerben is voltak ilyen bibliázó, biblia tanulmányozó csoportok, és ugye, hogy ne kellemetlenkedjenek a hatóság embereinek, nem egy helyen gyűltek mindig össze. Nekünk abban az időben elég tágas lakásunk volt, és mi is helyet adtunk. Azt figyeltem meg nagyon mélyen, nagyon hasgatják az igét, úgy, ahogy Pál apostol is tanácsolta Timóteusnak, de nagyon mélyen. És belementek olyan dolgokba, ami nem üzenet tulajdonképpen, hanem a példázat maga. És egyszer jött hozzám valaki, aki járt ilyen bibliaórákra, és kérdezte, mondjam már meg, ő nem érti. Hát kiderült, hogy tanulmányozták az irgalmas samaritánus példázatát, és aztán annyira taglalták, hogy mi az a két pénz, meg mi ez, mit jelent ez, meg mit jelent az, hogy szegény összezavarodott, nem értette. És közben én imádkoztam, hogy hát uram, segíts, hogy tudjak magyarázatot adni. Hát tulajdonképpen én is megkaptam először én a magyarázatot, a világosságot, amit aztán tovább tudtam adni. És tulajdonképpen az a helyzet, hogy a példázatok olyanok, mint a reflektorok, és ahhoz hasonlítanám, mint azok a reflektorok, amelyekkel megvilágítanak templomokat, műemlék, épületeket, és tudják, hogy hogy kell elhelyezni, mit kell megvilágítani, hogy érvényesüljön az a műemlék, az a templom, az a szép valami, és nem a reflektornak a szerkezetét kell piszkálgatni, taglalni. Úgy megértettem világosan. Hoppá, ott nem arról van szó, hogy mit jelent a két pénz, mit jelent a fogadó, meg mit jelent ez, meg az, mit jelent a hamis bíró, hanem az az igazság fontos, amit az Úr Jézus Krisztus akar tudatni a hallgatókkal. Aztán elcsodálkoztam azon, hogy az Úr Jézus Krisztus milyen jó pedagógus. Ugye ő nem végzett egyetemeket, mint manapság a pedagógusok, vagy előadók, de mégis tankönyveket lehetne írni az ő módszereiről. És hogy két dolog a példázatokkal kapcsolatban, biztos nagyon sok lehet még, de kettő, amit ugye aláhúznak. Ugye vannak példázatok, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy hasonló a mennyeknek országa. Tehát valami lelki igazság hasonlít ehhez és ehhez, olyan, mint ez, és akkor elmond egy olyan érthető példát, és lehet, hogy az akkori emberek jobban megértették. ha vetésről, aratásról, magvetésről volt szó, biztos jobban megértették mi, mint mi a mai időnkben. Nekünk vissza kell nyúlni a történelemhez, az akkori szokásokhoz, hogy minél jobban megértsük. Az akkori emberek értették pontosan. Összehasonlított lelki igazságukat, megvilágosított fizikai dolgokkal, könnyen érthető dolgokkal. És aztán egy másik pedagógiai módszer, amit én úgy észrevettem, hogy elmond egy igazságot, amivel megvilágít egy lelki dolgot, emberi dolgot, elmond, hogy megvilágosítsa a mennyeit, és azt mondja, hogy ha az emberek így, Isten még inkább. Ugye, amikor a kérésről tanít, még egy másik helyen is, hát fel is olvasom azt az igét, mert nagyon ide tartozik. Ugyancsak a Lukács evangéliumában, a 11. részben van, a 13. vers. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Tehát ha ember valamire képes, mennyivel inkább Isten? Hát nem méltó, hogy bízzunk benne, és kitartással a életünket rábízzuk. Ugye most a címe úgy van kiírva, a hamis bíró. És nem igaz ez a cím. Nem erről szól az ige. Hanem ottan van, a testvérek odaírtak még egy heti témát, kitartás. Erre buzdít az Úr Jézus Krisztus a hamis bírónak a példáján keresztül, hogy kitartóan imádkozzunk. Eszembe jut a többi példázatnál is, hogy ott tesznek címeket azért, hogy könnyebben megtaláljuk, ugye a Bibliában, amikor forgatjuk, az eredetileg nem volt benne az igébe. De könnyebb nekünk kikeresni az igéket, ha ilyen címek vannak, de nem arról szól, különösen a példázatok esetében. Itt most nem a hamis bíróról hiszem, hogy nem arról fog beszélni, szűz testvér, hanem arról az igai igazságról, amit az Úr Jézus Krisztus a példázaton keresztül meg akart világosítani. A felolvasott igéhez nagyon rímel a most olvasott ige, amikor azt mondja, hogy vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Egy harmadik gondolat ide kapcsolódna, szeretném a keretet egy kicsit ecsetelni. A felolvasott igeversek előtt ott van Isten országa és az ember fia eljövetele. És arról beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy milyen Isten országa, te bennetek van, nem akarom mesélni, részletezni, és aztán beszél arról, hogy mikor eljön az ember fia, akkor úgy lesz, hogy egyik ember itt marad, a másik ember elragadtatik. Legyen az éjjel, legyen az nappal, legyen az a hálószobában, legyen az a mezőn, vagy egy munkaközösségből együtt örülnek, egyik ott marad, másik felemeltet. Aztán ugye nem értik a hallgatók, hogy hogy lesz, mikor lesz. És azt mondja az Úr Jézus, ahol a tetem, oda gyűlnek a keselyük. Ugye a keselyüknek nem kell magyarázni, hogy információt adni, most menjetek oda, mert ott a tetem, megtalálják. Ne csináljátok gondot, mert Isten országa tudja, hogy amikor eljön az Úr Jézus, tudja, hogy kit ragad el. Nincs neki szüksége külső információra. Nincs neki szüksége arra, hogy én mondjam, hogy ott van, oda kell menni, azt kell elragadni. A másikat nem kell elragadni, mert az bűnös ember. Hanem a mostani ige, amiről szól a kitartás, ez bevezeti azt az utolsó mondatot, amit felolvastunk. Azt mondja az Úr Jézus, ha eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet? Tehát az az időszak, ez most van, ami számunkra, ez a kegyelmi időszak. Ahogy megvolt Noé idejében, az emberek végezték a hétköznapi dolgokat, ahogy Lót idejében végezték a dolgaikat, ment az élet, ugyanúgy van a mai időben is, az emberek adnak, vesznek, házasodnak, élik az mindennap életüket. De van-e Isten félelem? Mi lesz, amikor eljön az Úr Jézus, vajon talál-e hitet? És ez az ige megmutatja nekünk, hogy nagyon fontos a kitartó imádkozás. Nagyon fontos, hogy az igazságunkat nem mi keressük, vagy igazságot nem mi osztunk másoknak, hanem az igaz bíróra bízzuk. És ott van az igének a figyelmeztetése, Péter is int arra, hogy kitartók legyünk, ne restüljünk meg, mert úgy néz ki, késik az úr, de nem késik. Eljön a maga idejében. Adja az úr, hogy készek legyünk az ő eljövetelére. Amen. Az énekkar szolgálatot hallgassuk meg, és aztán Bányai Helgát kérjük szolgálni.
Mindenkié, de nem kell mindenkinek, aki hisz Istenben, ezt nem érti meg. Isten a jóság, a remény, a szeretet, miért nem kell, ha tied lehet? Azt kapod Istentől, mit csak tőle kaphatsz, értedben meglelheted így a nyugalmat. Üres óráidban nem leszel egyedül, Isten szeretete melletted ül. Ha bántanak mások, és te védtelen maradsz, Isten kezében mindig kapaszkodhatsz. Az ő keze hozzád szeliden mutat, mellette újra otthonra találhatsz. Úgy érzed, élsz, de nem élet az élet. Körülötted a dolgok, csak örök kétségek. Ha nem változtathatsz, újuljon meg lényed, Isten kegyelméből újjászülethetsz. A hit mindenkié, akart, hogy így legyen, akart, hogy hited neked is legyen. Ha nem találtál megoldást, adok a kezedbe. Szorítsd erősen, és élj vele. Amen.
Hallgassuk meg a Fóhús zenekart, és kérem, hogy Kürtik Liszta készüljön közben.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Amikor utoljára itt álltam, akkor a megtérésemet meséltem el. Most szeretném elmondani, hogy milyen változásokon is mentem keresztül, és ehhez először is szeretném elmondani, hogy hogyan is éltem megtérésem előtt. Már kiskoromban, ugye nem hívő szülők gyermekeiként nevelkedtem, de mégis volt egy példa, aki mutatta nekem, hogy lehet élni Isten szerint is. Ő mamám volt, aki sok igeverset tanított nekünk kiskorunkban, bár akkor nem sok értelmét vettem ennek, de nagyon jó, hogy ő mutatta nekem, hogy lehet ezt így is tenni. Aztán, ahogy nőttem, egyre inkább halványultak bennem ezek az igeversek, és már az érdeklődésem is Isten iránt. És úgy nőttem fel, mint minden világi gyerek. Kerestem a barátok társaságát, és sokszor a rossz barátok társaságára találtam. Elkezdtem járni szórakozó helyekre, és bár a világ szemében nem tűntem épp olyan rossz gyereknek, de az Isten szerint nem jól cselekedtem sokszor, mert nem követtem az ő lábnyomát, nem úgy éltem, ahogy azt ő elvárta tőlem. Nem is figyeltem rá, vagy nem is érdekelt, hogy igazából Isten mit fog gondolni az én életemről. Aztán, amikor megtért anya, és elkezdett járni az imaházba, akkor hívott engem is, és bár nem nagyon vágytam ide, de mégis eljöttem, mert láttam, hogy neki jól esik, hogyha jövök vele, meg aztán egyedül nem is volt kedvem máshova menni. És jöttem anyával, és akkor úgy elütöttem vele a vasárnap délutánomat, nem unatkoztam otthon, de semmi szándék nem volt a szívembe, hogy esetleg közel legyek Isten iránt. Aztán elkezdtem járni a táborokba, és eljött a megtérésem ideje is, és szerintem az lesz, és most is az életem egyik legjobb napja, és legjobb döntése, amit meghoztam. És soha nem tudom majd meghálálni Istennek azt, hogy annak ellenére, hogy nem ebbe a gyülekezetbe születtem, és teljesen másként voltam nevelve ott a templomba is, ahova jártam, nem közeledtem annyira Istenhez, mégis ő az én utamat ide vezérelte, és elkerültem ebbe a gyülekezetbe, itt megismerhettem Istent, és tényleg közel kerülhettem hozzá. És soha nem fogom tudni ezt neki meghálálni, de igyekszem avval, hogy járok ide az imaházba, és próbálok minden tőlem tehetőt megtenni azért, hogy neki ezt megköszönjem. Olyan jó érzéssel tölt el az, hogy járhatok ide ifjúsági alkalmakra, vasárnap délelőtt, délután, énekpróbákra is, és annyira jó érzés az, hogy van hova tartozzak, és hogy tudom, hogy nem vagyok egyedül. És annak ellenére, hogy nem így voltam nevelve, mégis Isten adott nekem egy gyülekezetet, ahova tartozhatok, és ez mindennél jobb érzés számomra. Hát megtérésem az iskolakezdés után volt, de Isten nem feledkezett meg arról sem, hogy 4 évet hol fogok eltölteni. És csodálatos módon munkálta ki bennem azt is, hogy melyik iskolába iratkozzam, és bár teljesen ellentmondott az én akaratomnak, mégis utolsó nap, az utolsó percben döntöttem el azt, hogy melyik iskolába is szeretnék menni, és hogyha nem így cselekedtem volna, szerintem életem végéig bánhatnám, mert az a közösség, ahova kerültem, hát nem azt mondom, hogy olyan könnyű, mert vannak osztálytársak, akikkel nehezen tudok megbirkózni, de nem bántanak, és elég sokszor hallottam azt, hogy a hívő embereket az osztálytársaik vagy a munkatársaik megbélyegeztek azért, mert Isten követik, és olyan jó érzés az, hogy engem nem bántanak ezért. Mondjuk különösebb érdeklődést nem is mutatnak Isten iránt, de legalább van, hol missziózzak, van, ahol hirdessem az igét, és Az ördög mondjuk nem hagy engem se próbák nélkül. Van különösen egy osztálytársam, akivel elég nehezen próbálok így kijönni. Egy fiúról van szó, aki elég ellenszenves számomra. Ugye, egy olyan fiúról van szó, aki nagyon sokat káronkodik, és eléggé bántja a fülemet, főleg az, hogy egyik percben viccből Istenről beszél, hogy térjetek meg, és a lelki béke, és a satöbbi, és következő percben pedig Isten szídja, és nagyon nagy gyűlölet volt az én szívembe iránta, és Isten megmutatta nekem, hogy függetlenül attól, hogy ő milyen ember, nekem őt is szeretnem kell, és van egy olyan érzés a szívemben, hogy szerintem nekem azért kellett ebbe az osztályba, ebbe a közösségbe kerüljek, hogy talán őt, vagy talán más, talán másnak, de nekik elmondjam azt, hogy milyen Isten, és lehet, hogy pont őt fogom esetleg a jó útra terelni, mert nem én fogom megváltoztatni, hanem Isten, de remélem, hogy tudok neki vagy bárkinek segíteni abba, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Isten kegyelméből törekvőre is elkezdtem járni, és hát ez nagyon lelkesít, és szerintem most még az elején mind ilyen lelkesek vagyunk, de remélem, hogy azok is maradunk. Elkezdtünk járni, és olyan örömmel tölt el, hogy oda is elmegyünk, és imádkozunk, és beszélünk Istenről, és annyira jó érzés oda is elmenni, elmondani a problémákat, és Isten ott is válaszokat ad a kérdéseimre, amiből jó sok van, és olyan jó érzés, hogy van kinek kell elmondani ezeket a problémákat, és van, aki válaszoljon is rájuk, nem csak felteszem őket. Szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak a törekvőkért, hogy ez a lelkesedés, ami most van bennünk, ez bennünk is maradjon, és ki tudjunk tartani ezen az úton, amin most elindultunk. Amen.
Meghallgatjuk a hózenekart, majd Seletje Dávid testvér szolgálatát. Thank you.
szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Az utóbbi időben lehet észrevették a testvérek, hol látnak itt a gyülekezetben, hol nem látnak. De ez nem azért van, mert ugye a kedves... Igen, ott látom. A előttem szóló azt mondta, hogy olyan jól érzi magát itt a gyülekezetben, és remélem is, hogy nem csak azért, mert mi körbe fogjuk, és mi együtt vagyunk itt, hanem azért, mert tapasztaljuk és érezzük Isten jelenlétét. Azért hiányoztunk az utóbbi időben, mert például múlt vasárnap délután a diószegi gyülekezetet látogattuk meg, és ott voltunk testvéri látogatásban, aztán a gyülekezet is már rég mind üzengetett, hogy jó lenne elmenni, hogy elmenjek oda. Nagyon röviden arról a dologról, ami ott van Diószegen. Hát ugye ott nem egy ilyen nagy gyülekezet van, ott egy egész kicsi gyülekezet van. Most kicsinek hívom én, mert ugye sokkal kicsi, a hátsó terembe gyűlnek most a testvérek, és értékelik azt, ha mások is elmennek és meglátogatják, és valami mást, újat hallanak, pedig hát ott is ugye Fazekas György testvér, igehirdető, lelkipásztor testvér most már van Diószegen is, és ő szólja Isten igéjét, de mégis szeretik a testvérek, mi is szeretjük, ha jönnek közénk idegenek, vagy olyanok, akik más gyülekezetbe jönnek. Oda visszatérve még a diószegi gyülekezet, ugye hozom a köszöntésüket, és arra kértek meg, hogy többször menjek el. Mondtam, hogy tudom, hogy ott is lenne, jó lenne, itt is feladattal vagyunk megbízva. Most, amiért tulajdonképpen ma délután felírtak, vagy feliratkoztam, ez azért van, mert az elmúlt hétvégén se voltunk itthol, nem tudom, hogy mi történt itt, hallottam, hogy nagyon sok nőtestvér volt itt jelen ezen a helyen, itt fent is, meg lent is. Mi nem voltunk itt, mi néhányan a gyülekezetből, fiatalokkal együtt, Békés Csabára mentünk el, egy határmenti karvezetői és énekkari kurzusra. Úgy emlékszünk, hogy január közepén 17-20 között itt járt köztünk Olá Gábor testvér, és akkor már akkor tudtuk, hogy lesz ez a tanfolyam majd Békés Csabán is. És azok, akik vágytak és szerettek volna még tanulni, ugye most elég intenzíven, összeszámoltam, nagyjából 13 óra volt a két nap alatt, tehát péntek délutántól, kora délutántól egészen szombat estig. Ugye ott szerintem most lesz valamikor vége az ünnepi záró istentiszteletnek, ami délután 4 órakor kezdődött Békés Csabán. Hát kibéreltek a testvérek egy hatalmas nagy termet, ahol 500 férőhely volt csak lent a résztvevőknek, és arra számoltak, hogy hívogattak evangelizálás szempontjából is, hogy megmozduljon Békés Csaba és annak környéke. Szívemben hála van azért, mert azt a dolgot, amit elkezdtünk itt a gyülekezetben, az utánpótlás nevelést, és a fiataloknak azt, hogy ők is kedvet kapjanak arra, hogy minél jobban dirigáljanak. Örülünk annak, hogy tudtuk ezt folytatni. Meg szeretném említeni annak a 9 személynek a nevét, hogy tudják a testvérek is, hogy kik voltunk jelen. 4 közülük még ott maradtak, ők ugye nem kellett hazajöjjenek, és nekik plusz kegyelem az, hogy ők még maradhattak a mai napra is. De akik hazajöttünk, az a kis Evódia, Szabó Tamás, Nagy Dániel, Nagy Kassa Benyámin, és jó magam, és ott maradt kis Máté, Morosz Tamás, Morosz Lóránd és Szeredai Ervin. Ők majd ma este fognak valamikor hazaérkezni. Köszöntéseket onnan is hoztam, elsősorban a Békés Csabai gyülekezet lelkipásztora Szűcs Benyámin Otto testvér, aki a Temesvárról költözött. Aztán nagy meglepetésünkre Békésen voltunk, tehát Békés és Békés Csaba. Két különböző, nekem is furcsa volt először, de megértettem aztán, hogy ez két különböző falu. Város, nem falu. És a békési gyülekezet lelkipásztora is köszönti, mert mi Békésen voltunk elszállásolva a testvéreknél. És a békési gyülekezethez, mikor megérkeztünk, ott is maradt 3 testvér, és hát kinyit nekünk ajtót egy ismerős, Péter István testvér és kedves felesége, köszönti a gyülekezetet, ő is. Ugyanúgy Olá Gábor testvér is természetesen. Nagyon jó emlékekkel ment el innen, és örömmel, és emlékszik vissza. Azt mondta, hogy már alig várja a találkozót, amikor majd énekkarú, a József utcai énekkarral együtt fognak visszajönni ide közénk. És szombat estére megérkezett egy olyan személy, aki kötődik hozzánk, Szatmáriakhoz, pontosabban egy bizonyos generációhoz. Igaz, hogy nem sokan vagyunk már itt abból a generációból, de 1990-ben voltunk egy táborba, Tahi táborba. És ott volt egy fiatal, életerős teológus, akit úgy hívnak, hogy Melláth Attila. Na hát ő ugye már teológusból lelkipásztor rá nőtte ki magát, befejezvén a tanulmányokat, és a Váci gyülekezet lelkipásztora. A mai nap folyamán ő szólta Isten igéjét ott Békés Csabán, abban nagy hatalmas csarnokban, és ő is nagy szeretettel üdvözli a szatmári testvéreket, fiatalságot, volt fiatalságot, hát tartsuk magunkat addig fiataloknak, ameddig tudjuk, és a lelkületünk az meg kell maradjon fiatalosnak. Körülbelül 32 karvezető volt jelen ezen a kurzuson, és egy olyan dolog adatott meg, hogy ugye nem leírni semmiképpen a szatmárnémeti 60 tagú énekkart, hanem 110-ig merem én mondani, 110 tagú énekkar gyűltött össze. Persze nem mind Békés Csabáról, már mind Békés Csabai baptista gyülekezetből, hanem környékbeli gyülekezetekből és más egyházakból is a kórus tagok eljöttek, mert ugye, ahogy mint említettem, karvezető és énekkari kurzus volt. Három csoportban voltunk elosztva, és ez kicsit könnyebbség volt, mint itt Szatmárnémetiben, mint ugye egyedül volt a Gábor testvér. Volt neki még két segítsége, a Pesterzsébeti gyülekezetből a karmester, Krisztina, most én nem tudom milyen Krisztinának hívják a testvérnőt, és a Gábor testvér öccse, Olá Miklós, aki csellóművész, hol vannak a fiúk? Csellóművész, igaz? Ők hárman tanítottak bennünket, külön csoportokban, mint említettem, kezdők, haladók, gyakorlók. Nem is ez a lényeg, hanem pontosabban ez is nagyon fontos dolog, hogy tudtunk és megengedte. Tehát a régi időkben ez nem igen volt. Tudják a testvérek is, hogy azok volt légen is lehetőség, de általában a karmesterek azok magukat képezték, és ők voltak azok, akik többet gyakoroltak ahhoz, hogy az énekkar vagy zenekarok elé tudjunk állni. Örülünk neki, hogy most már itt is elterjed, és egyre inkább terjed ez a fajta szolgálat is, hogy fiataljaink beállnak ebbe a munkába is. Ugye könnyű dirigálni onnan hátulról, most nem akarok senkire mutogatni, mert nehogy véletlenül valaki úgy érezze, hogy rá akarok mutatni, de könnyű dirigálni, vagy kommentálni más padokból, de mikor kiállsz a 110 tagú énekar elé, és mikor mindenki rád néz, és azt lesz, hogy a kezedet, mikor felemeled, akkor még pillanatban te elengeded, és megszólal a 110 ember, akkor azt sem tudod, hogy hogy remegjen a lábod és a kezed. Szóval ezzel az érzéssel is meg kell barátkozni. Természetesen ennek is sok gyakorlás és sok munka után megvan az az eredmény, amikor már kiállsz, és ugye hát nem remegnek éppen annyira a lábaid. Többek között még egy gondolatot is befejezem. Tehát a kurzus alatt még volt két előadás is, Olá Gábor testvér részéről és Tóka Szabolcs részéről is, aki egy zongoraművész Magyarországon. Orgona, nem is zongora, inkább orgonaművész, igen. És csupán egy dolgot szeretnék megemlíteni. Az Olá Gábor testvér előadásában vett több éneket, és elkezdte magyarázni, hogy mit is jelent. Végül is ezzel a dologgal itt Szatmáron is foglalkozott akkor, amikor az énekkart tanította. Tudják, emlékeznek a testvérek, Lisznyai Gáborról beszélt, hogy ja igen, valami halvány rémleteink vannak, és hogy ki is volt az a Lisznyai Gábor, és hogy a feldolgozásai. Egy éneknél azért megállnék, két szót mondanék el azért, hogy egy kicsit a testvérek is lássanak bele abba, hogy mi az, amit, mikor elénekelünk egy éneket, milyen, mi kellene lejátszódjon bennem és bennünk. Azt az éneket szeretném én is kiemelni, és abból, amit elmondott a Gábor testvér, biztos ismeri mindenki, szent érzelem tölti hikeblem, nem énekelem most végig. Erről az énekről, ugye énekarunk is ezt a lisznyai feldolgozást elég sokszor szoktuk énekelni, és van úgy, hogy elénekelünk bizonyos énekeket, és nem is gondolunk bele, hogy mit énekelünk. Ugyanígy magyarázták, és én is így értettem meg, hogy akkor, amikor ennek az éneknek az első felét énekeljük, ezt, amit most elkezdtem, hogy szent érzelem tölti keblem, hozzád vágyom, Istenem, oltalmadban nyugszik lelkem, te vagy nekem mindenem. Ez egy olyan érzés, amikor te megjelensz a felséges Isten előtt, és belépsz a kapun, belépsz az ajtón, és még ha nincs is világosság, de érzed azt a levegőt, hogy nem akárhova léptél be. És ez azt az érzést fejezi ki, amikor a Jóistenhez közeledsz. Aztán a második része, a középső része, az van, hogy sújtson bár a vész a porban, nem rendíti meg szívem, elveszthetek minden sorba, ha te megmaradsz nekem. Elveszthetek minden sorba, ha te megmaradsz nekem. Emlékszünk arra a két emberre, aki bement imádkozni a templomba. Az egyik veregette, hogy én ilyen nem vagyok, én olyan nem vagyok, a másik pedig fel sem mert emelni az orcáját, hanem azt mondta, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek. Na, körülbelül ez az érzés, ez amikor úgy belemarcangol a szívembe, hogy sújtson bár a vész a porba. És aztán jön a harmadik része, ha házadban imádkozom, lelkem megpihen, kegyes szemed rám néz, tudom, nyugszom azért csöndesen. Ezt a részt nagyon hasonlít az elsőre, melódikusan is, de viszont egészen másképpen tudjuk elénekelni, azért, mert létezik az a középső rész, az, amikor azt mondjuk, hogy sújtson bár a vész a porban. Miután ez az előadásnak így vége volt, akár itt Szatmáron is, meg akár ott is, Békés Csabán, azt mondja Ollá Gábor testvér, na most énekeljük el. Hát egészen másképp énekeltük, ugye? És gondolom, hogyha a gyülekezet is majd fogja énekelni ezt az éneket, vagy fogja hallgatni ezt az éneket, akkor eszébe fognak jutni ezek a dolgok. Nagyjából így kellene minden énekhez. Persze nincs annyi idő, hogy minden ének előtt elővegyük azt az éneket, mármint gyülekezetileg, és elemezzük így egy kicsit, hogy belelássunk abba a lelki világba, amit ahogy az író leírta. Nagyon sok példát tudnék most hozni, nem is akarok, de próbáljunk úgy énekelni, mikor énekeljük az énekeket, hogy próbáljunk belegondolni abban, hogy mit is akart kifejezni. Ugye ezek is mind azért vannak, hogy közelebb kerüljünk a Jóistenhez. Hát hallgassuk így, és énekeljük így az énekeket. Amen.
Újból a zenekar fogja dicsőíteni az Urat, azután megkérjük, hogy Farkas Levente testvér szolgáljon, majd közösen fogunk énekelni. Thank you.
elköszöntem a gyülekezetet. Bevallom, hogy egy kicsit izgulok. Remélem, hogyha a dadogok nem haragszanak meg, és elnézik. Farkas Levente vagyok. Röviden a gyermekkoromról azt szeretném elmondani, hogy Hunyad megyében születtem, egy bányavárosban, Vulkánban. Ott éltem 14 évet, majd a 8. osztály végén elköltöztünk a nagyszülőkhöz Székelyföldre. Hát, majd utána a liceumban Déván, majd később Kolozsvárra kerültem, ott végeztem el az egyetemet, és jelenleg ott csak ott mesterizek első évben. Családomról röviden azt szeretném elmondani, hogy nem származok a hívő családból. Ennek ellenére nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szülőket kaptam Istentől, és hát azelőtt is eljártunk templomban, meg Isten tiszteletekre, de nem igazán gondolkodtam én el azon, hogy most miért is megyek, vagy mit is érzek, hanem éltem úgy, ahogy a többiek is a gyülekezetből, meg talán sok más helyt is, és azt hittem, hogy ez így jó. Harmadéves voltam Kolozsváron, mikor először elkerültem imaházba. Elsősorban kíváncsiság miatt mentem el, nem tudtam, hogy milyen, mert azelőtt nem nagyon volt közöm senki hívőhöz, nem is emlékszem, hogy valaha beszélgettem valakivel ilyesmiről. És elég kellemesen lepődtem meg. Az első alkalom után azon csodálkoztam, hogy lehetetlen, hogy ennyi szeretet tud lenni egyes emberekben, és még akkor is, hogyha soha életükben nem láttak eddig, ilyen jól fogadtak. Észrevettem, hogy több van itt, mint egy szokás, vagy egy... Lehet úgy is menni Isten tiszteletre sok éveken át, hogy nincs élő kapcsolatod az Istennel. És tudtam, hogy itt több van. És több alkalom telt el, és azt vettem észre, hogy egyre jobban tetszik, és egyre jobban szeretném megismerni Istent. Hát, kezdtem járni ifjúsági alkalmokra, Kolozsváron elég nagy számú az ifjúsági alkalom, sok fiatal van több vidékről. Majd konferenciákra is jártam, és úgy éreztem, hogy lassan-lassan meg akarok én is térni. Ami viszont nehéz volt, hogy rátaláljak az életemben levő bűnökre. Mondhatom, hogy elég jó fiúcska voltam én végig, rengeteg barátom volt, nem csináltam én valamilyen gonosz dolgokat, s éppen ezért meg is bíztak bennem, s azt hittem, hogy nincsenek bűneim, úgy mondva. Viszont idővel Isten rámutatott arra, hogy sok minden bűn van az életemben, és utólag visszagondolva, talán egyik a példát, amit most hirtelen elmondhatok, egyik bűnömről az, hogy voltak vizsgák az egyetemen, hogy más voltam, nem tudom milyen okból. Volt, hogy nehéz is volt, de hogy nem is tanultam eleget, és akkor vártuk az eredményeket, és hát ugye átmentem, és akkor most örventem, de valójában nem is az én érdemem volt, hanem csaltam. És ezen kívül még mások is voltak, és összegyűltek a bűnök, és elhatároztam, hogy ezt leteszem Isten előtt, elmondtam a bűneimet, és tudtam, hogy megbocsájt. Elfogadtam az Úr Jézust megváltomnak, és ez volt az első komolyabb döntésem. Nem volt ez egy könnyű időszak, hisz több dolog is történt abban az időben. Kaptam az Úrtól egy elég szép ajándékot, és majd később ezt elvette tőlem, s nem akartam ezt sehogy sem megérteni most, miért történik így. De közben munkálkodott az életemben, és azt vettem észre, hogy egyre kevesebb egyre kevesebb az, amit rosszul csinálok, és minél, persze minél több bűnt félretettem, vagy nagyon ritkán jelentek elé, de már könnyebb volt az egész. És nem tudom, hogy kinek milyen volt a megtérése, de nekem hosszú folyamat volt. Ettől az első döntéstől kezdve eltelt mondjuk hát másfél évnél több, amikor jelentkeztem a kolozsvári lelkipásztornál, hogy szeretnék járni a törekvő korájára. Ez alatt nem is tudom, hogy miért volt. Szükség volt így lassan lépésről lépésre több mindent megértsek. Azelőtt is még jártam, azelőtt az még gyerekkoromban is, meg később is a gyülekezetben, és hát ott is elhangzottak szép dolgok, meg ige versek, de nem is tudom, hogy miért nem ültem le sose, hogy gondolkozzak el ezeken. De most, hogy sokkal többet, úgymond, hogy be kellett sok mindent pótoljak, nem ismertem a Bibliát se, elkezdtem tanulmányozni is, lassan-lassan egyre jobban kezdtem bízni az Istenben, és abban, hogy van egy terv az életemre. És így folytatódott tovább az életem is, és elég boldog vagyok, hogy bátor voltam, és azt, hogy Isten engem is ugyanúgy elfogad, és ugyanúgy hívott, és meg tudtam én is találni. Tudom azt, hogy nem lesz ezután se mindig rózsaszín az élet, de bízok abban, hogy Isten megígérte, hogy mindig mellettem lesz, és tudom azt, hogy majd mindent kirendel azt, amit ő is jónak lát. És végezetül szeretnénk egy igeverset felolvasni, amit mondhatom, hogy választhatom az életem mottojának is. Ezt azért, mert úgy gondolom, hogy amiért nekem nehéz egy kicsit ez az egész, mert családomnak is meg kellett értessem, hogy miért is teszem ezt, meg a sok nem hívő barátaimnak is. És ez az igevers nagyon talál ahhoz, hogy hogyan bánjak velük. A Máté 7.12. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Úgy gondolom, hogyha ezt be tudom tartani, úgy a családomban és úgy a többi emberekkel is, akik nem hívők, sokkal nyíltabbak lesznek ahhoz, hogy Istent keressék. És szeretném, hogyha imádkoznának értem is, és a családomért is. Amen.
az énekkar szolgálatát kérjük most. Hamis bíró példázata az igazi imádságról szól. Így nevezzük ezt a példázatot valóban, így ismerjük fel, az Úr Jézus így mondta el, de igazán arról az imáról szól, amely kedves Istennek. Hogy imádkozhatok úgy, hogy az legyen kedves Istennek, és hogy elfogadja az imádságot? Hát erről szól ez a példázat, és természetesen, hogy az imádkozásra bátorít bennünket Isten igéje. És erre szeretném bátorítani a testvéreket. Isten igéje által magamat is. Kaptam üzenetet a Jóistentől, és felbátorított az Úr az imádkozásra, és erre szeretném bíztatni a testvéreket is, és úgy befejezni, hogy imádkozzunk, mert témák vannak, amiért imádkozni kell, és ezekért imádkozzunk. Az ima gyakorlatáról, lényegéről, és a hatásáról szeretnék szólni, erről a három gondolatról röviden ebből az igéből. Hát az ima gyakorlata lehet, hogy ismert előttünk. Nem arról akarok most szólni, hogy térden állva, vagy összekulcsolt kézzel, tehát ezekről a formákról, hanem azokról a gyakorlatokról, amiben ki kell fejezzük magunkat, és el kell mondjuk imánkat, meg kell fogalmazzuk imánkat Istennek. Hát van a személyes csendesség. És az Úr Jézus Krisztus erre is biztat bennünket, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Más helyen ugye úgy van, hogy szüntelen kell imádkozni. És hát ez ott kezdődik, hogy a hívő ember személyesen imádkozik. Van, amikor gondolataiban megfogalmazza az imádságot, és úgy sóhajt fel Istenhez, bizonyos élethelyzetekben, emberekkel való beszélgetésben felsóhajtunk Istenhez. De a hívő ember megfogalmazza az imádságát minden nap a csendes kamrába, elmondja Istennek, megfogalmazza imádságát. És azt akarom kiemelni, testvéreim, hogy a hívő embernek nagyon fontos feladata ez. Nem mulaszthatjuk el. Ez olyan a hívő ember számára, mint a levegővétel. Próbáljuk csak ki, hogy hosszabb ideig nem veszünk levegőt. Hogy van az, hogy mégis tudnak egyesek imádság nélkül létezni? Azért, mert a hívő életet formákhoz kötik, valláshoz és szertartásokhoz. És azt mondják, ott voltam, ezt csináltam, adtam. Igen, de te otthon úgy egyedül hozod a kéréseidet Isten elé. Hálát adsz, könyörögsz. Ez gyakorlatunk kell, hogy legyen. De ez nem nehéz dolog, úgy, mint amikor megszületik az újszülött csecsemő, már veszi a levegőt. Nem nehéz ez. Így működik, testvéreim, a hívő élet. Nem lehet másképp. Meg lehet szokni szokásokat, át lehet venni. De az imádságban foglalatos kell lenni. Nem lehet másképp. Aztán mondanám a családi imádkozást. Tehát ez is, erre is utal itt az Úr Jézus Krisztus, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Hogy van az, hogy van hívő ember, a családban nem imádkozik? A gyermekei még nem hallották, hogy imádkozik. Vagy hogy van az, hogy megtér valaki, és otthon nem imádkozik? Hát majd otthon a szobámba, majd úgy, ahogy. Nyilvánosan a családban ki kell fejezni hálánkat, kérésünket. Erről ismerik fel tulajdonképpen, hogy hívő ember vagyok. Elkezdek beszélgetni az én édes atyámmal. Kedves szülők, nagyszülők, vagy gyermekek, unokák, mert most mindnyájan vagyunk itt az Úr házában, hogy van ez nálunk a családban? Mindig imádkozni kell. Ez a példázat erre tanít bennünket. Hogy ez az özvegyasszony közeledett, és mindig mondta, nem szégyelte. Ez így működik, ez nálunk. A hívő ember életében így kell, hogy legyen a gyakorlat. Aztán a nyilvános ima, nem csak a családra értem ezt a nyilvános imát, hanem különösképpen munkahelyen, vagy éppen iskolában, vagy valahol más helyen, ahol nyilvánosan elmondhatunk egy imát. Nem kell a hívő ember ezt szégyelje. Ó, hát a munkahelyen meglátják, hogy én most összekulcsolom a kezemet, és mielőtt eszünk, akkor én imádkozok. Hát tudok én imádkozni gondolatomban is. A Jóisten bátorít bennünket arra, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Nem kell ezt szégyelni, sőt, bátorítani kell kollégáinkat arra, hogy ha van valami baj, ha van valami probléma, jöhetnek, imádkozzunk ezért a dologért. Ha betegség van, ha valami baj van a családban, az emberek nyitottabbak arra, hogy közeledjenek Istenhez. Miért ne lennénk mi hívő emberek azok, akik ismertek vagyunk arról, hogy ez az ember imádkozik. Tudom, látom. És ne szégyeljük ezt, testvéreim. Föl kell vállalni. Nem arról kell minket megismerjenek, hogy milyen templomunk van. Nem arról kell felismerjenek, hogy milyen Bibliát hordunk magunknál. Ilyen vagy olyan, mert szép Bibliáink vannak. Hála jó Istennek. De felismerjenek arról, hogy ez az ember egy imádkozó ember. Ez nem szégyeli az ő hitét. Ilyen a hívő élet. Sőt, elmondanám, testvéreim, azt is, hogy ide tartozik a gyakorlathoz a közösségi ima. Kisebb vagy nagyobb csoportokban, házaknál, vagy a gyülekezetben, az imaházban imádkozni kell. Hogy van az, hogy nem fejtem ki kéréseimet Istennek. Jó, hála a jó Istennek, hogy vagyunk sokan, és tényleg mindenki nem imádkozhat úgy, hogy mindenki hangosan imádkozzon az imaórán. Persze, hogy magunkban imádkozhatunk mindnyájan. És figyelhetjük a testvérek imáját. De azért mindenképpen úgy kell csinálni, kedves testvérek, akik lent ülünk, testvérnők, meg testvérek, akik fent ültök a karzaton, hogy itt az imaházban nem kell elbújni, imádkozni kell. Valamikor imádkozni kell. Azért, mert van hitem, azért, mert hiszek Istenben. Elmondom. Persze, hogy van, aki jobban meg tudja fogalmazni, van, aki nem tudja jól megfogalmazni, de mi nem egymásnak mondjuk el a szöveget, hanem prédikálunk, nem költeményt mondunk, amikor imádkozunk, Istennel beszélünk. Istennel való beszélgetés. Elmondjuk, hogy milyen hálásak vagyunk, vagy elmondjuk, hogy milyen bűnösek vagyunk, és bocsánatot kérünk, vagy éppen kérünk valamit az Istentől. Testvéreim, merjünk imádkozni. Azt kérdezi az Úr Jézus a példázatnak a végén, hogy az Istennek fia, az embernek fia, amikor elő, talál-e hitet? Ilyen hitről beszél az Úr Jézus Krisztus. Akik személyesen a családban, nyilvánosan a gyülekezetben lépten nyomon megfogják a lehetőséget arra, hogy imádkozzanak. Ez azt jelenti, hogy olyan lelkülettel, olyan lelki állapottal vannak, mert be lehet tanulni sok mindent. De a szív teljességéből, őszinte vágyjal kell közeledni Istenhez. Ezt a gyakorlatot szeretnénk, testvéreim, támogatni gyülekezeteinkben, és ezt a hitet, hogy mondjuk most így az Úr Jézus szavaival, ezt a hitet szeretnénk tovább adni és megőrizni itt a gyülekezetben. Kérdezem azt, milyen hívők vagyunk? Az imádság gyakorlatának ezen területén helyt állunk, testvéreim. És szeretném bíztatni a kedves jelenlevőket, minnyájan gondoljuk át, hogy hogy is vagyunk ezzel. És ahogy majd lesz lehetőség imádkozni, mondjuk el a Jóistennek, Uram, szeretnék ilyen hívő ember lenni. Én nem játszani akarok, én nem vallásosdit akarok játszani, én hívő ember akarok lenni, és a hívő ember az imádkozó életről lehet felismerni. Van-e ilyen hited? Milyen hívő? Aztán az imádság lényegéről is tanít bennünket tulajdonképpen ez a történet. Ugye a hamis bíró akármilyen féleképpen van itt bemutatva a mi Istenünknek a képében, a szerepében van, és ha ez a gonosz bíró így tudott segíteni, a mi Istenünk, aki igazságos, aki szeret, persze, hogy meghallgat bennünket. Az özvegy asszony pedig minket hívőket jelképez, és az ellenség, aki bajt csinált, az ördög. És akkor, amikor imádkozunk, testvéreim, éppen ez a hármasság jelenik meg. Isten, az ördög és az imádkozó ember. Amikor egy ember elkezd imádkozni Istenhez, Isten figyeli. Hallja, akárhogy tudjuk elmondani az imát, mi azt mondjuk, mi olyan gyengén tudjuk elmondani. Mi lehet így látjuk, de ha őszintén mondjuk el az imát, akkor azt mondja az Isten ígéje, hogy a Szentlélek veszi ezeket a kéréseket, és kimondhatatlan fohászkodásokkal fohászkodik az Atya előtt. A Szentlélek közben jár, az Úr Jézus közben jár. Hogyha lényegileg igazán tudunk imádkozni, hát mi az imádságnak a lényege? Hát megtért hívő emberekkel imádkozzanak. Akik tényleg Isten gyermekei, és úgy szólítják meg Istent, hogy mi atyánk. Mert ha nem vagyunk Isten gyermekei, hogy szólítjuk meg az Istent, hogy mi atyánk? Szomszéd vagy. Már úgy kellene. Idegen? Ismeretlen? Hát azok szólítják meg igazából mi atyánk, akik az Isten gyermekei lettek. Így kellene, hogy legyen. De olyan sokan gépiesen, betanult szövegként elmondják ezt az imádságot, de nem érzik át, de tulajdonképpen itt arról van szó, ez az özvegy asszony, ugye Friedler lépett egy férfivel, aki meghalt, mert így özvegyült meg, aki már elment, kapcsolatban volt vele. És mi a gyülekezet, az elhívottak, vagy a választottak, akikről beszél az Úr Jézus, így vagyunk az ő kiválasztottai, hogy megtértünk, Friedre léptünk, újjá születtünk, és így közeledünk az Istenhez. És ha ez még nem történt meg, akkor is lehet imádkozni, de akkor azért kell imádkozni, hogy Istenem, bocsáss meg bűneimet. Istenem, meg akarok térni. Vágylak téged. Kereslek téged. Szomjúhozok utánad. Nem tudom még pontosan, hogy mit kell tenni. Keresem. Vannak kérdéseim, de én meg akarok térni. Ez kell legyen a lényeges mondani való akkor, amikor imádkozunk. Nem tudom én milyen szövegeket, meg ima témákat mondani, akkor, amikor mi még távol vagyunk az Istentől. Magunkért imádkozni, megtérésért. Aztán a lelki tisztaság is nagyon fontos. Az imádság lényegéhez tartozik ez is, ez az özvegyasszony tisztán megőrizte magát. Özvegy volt, már nem volt férje, de nem élt egy erkölcstelen életet, egy becsületes, tiszta életet élt ez az özvegyasszony. Nem tudjuk, hogy hány éves volt. Általában mindig azt szoktuk gondolni, meg képeket is láttunk erről, mikor az özvegy asszonyról van szó, akkor ott nagyon öregekről lehet szó. Ha lehet, hogy idős, de nem biztos, hogy idős volt. Ezt nem mondja Isten igéje. De hogy erkölcsileg tisztán megőrizte magát, özvegységében megmaradt, és így közeledett, és az egész város tudta, hogy ez az özvegy asszony. Ez egy tiszta és becsületes életet él, és így közeledik. Na ez a feltétele, testvéreim. Tiszta szívből, tiszta lelkiismeretből, őszintén közeledni Istenhez. Ez az imádság lényege. Amikor úgy van bennem, hogy a hitem meg van fáradva, mert van úgy, valljuk be, akkor el kell mondani, Istenem, én most ezt mondom, de igazából nem hiszem, vagy kételkedek ebbe, és elmondom őszintén Istennek. Elmondom vágyamat, elmondom kérésemet, de ezzel a tisztasággal, mint ahogy mondja Isten igéje, hogy imádkozzanak a férfiak, tiszta kezeket emelve fel. Harag és versengés nélkül. Erre kér fel bennünket Isten igéje. Aztán ott kell legyen az álhatatosság. Nem csak a megtérés és a tisztaság, hanem az álhatatosság. Mert van úgy, hogy elmondunk valamit Istennek is, ő meghallgatta az imádságot, de még nem adta meg. Még nem úgy válaszolt, ami elvártuk volna. Mert mi rögtön szeretnénk azt, hogy Isten megadja. De nem biztos, hogy ő mindjárt megadja. Vagy lehet nem is úgy adja meg, ahogy mi kérjük. És itt látjuk, az özvegyasszony ment, és mindig szólította, gondoljátok át, ha így át tudjuk gondolni ezt a példázatot, hogy az özvegyasszony ott várt ennek a bírónak a kapuja előtt. Ahogy az ember kijött, ment a munkahelyre az irodájába, az özvegyasszony ott volt. Kedves uram, tudja maga, mi az én bajom? Meghallgatta az úton, aztán bement az irodába, nem foglalkozott vele. Aztán felkereste az irodába. Vagy aztán, amikor látta, hogy kijött megint az utcára, megint foglalkozott az üggyel. Mondta, álhatatos volt, nem szégyelte. Többször elmondta, hadd ismerje meg. Részleteiben belement. Vagy csak éppen annyit szólt, hogy tudod a problémámat. Kérem, hogy segítsen. Tehát álhatatosságra szükség van. Mi sokszor, testvéreim, úgy vagyunk vele, hogy hát elhagyjuk ezeket a dolgokat. Biztos sokan olvasták ugye a Müller György életét, ő az imádkozó ember volt, és tényleg volt olyan reggel, amikor a sok árvát leültette reggelizni, és nem volt semmi. Nem volt még semmi, mit adjanak, mert már elfogyott minden. És imádkozott Müller György azzal a hittel és azzal a hozzáállással, hogy Isten válaszol. És még nem fejezte be az imádságát, már jöttek az adományok, és volt mit adni a gyerekeknek. És annyira ismert volt a Müller György azon a vidéken az imádságáról, az imádkozó életéről, hogy egyszer jött egy újságíró hozzá, és egy interjút vett tőle. Hogy magyarázza már el, hogy is van ez az imádság. És Müller György egyszerűen elmondta ezeket a dolgokat, és az újságíró azt mondta, hogy még egy utolsó kérdéssel kérem, hogy feleljen. Volt-e olyan imádság, amit elmondott Istennek, és még nem kapott rá választ? És elgondolkodott ez az ember, és azt mondja, hogy igen, van. Van egy olyan imádság, hogy az én barátomnak a fiáért imádkozok már régóta, évek óta, és Isten még nem válaszolt erre az imádságra. De azt mondja, hiszem, hogy Istennél van az imádság. Istennél van a kérés. Nem kételkedek ebbe. Én ezt még nem láttam meg. De hiszem, hogy Isten meg fog hallgatni. És amikor Müller György temetése volt, mikor a koporsót a sírba engedték, akkor a barátjának a fia ott térdelt le. A nyitott sír előtt. És ott tért meg. Müller György nem látta ennek az embernek a megtérését. De ő álhatatosan éveken, évtizedeken keresztül mondta Istennek az imádságot. Ez a lényeg. Az imádság nem csak olyan, hogy amikor kedvem van, akkor elmondom. Amikor, hát elmondtam már egyszer, régen, aztán tudja az Isten, hanem állandóan mondani és mondani. Ez a mi feladatunk, lényeges dolog az imádsággal kapcsolatosan. És a hit. Azt mondja az Úr Jézus, hogy talál-e hitet? Hinni, bízni Istenben. Nem magunkban, nem abban, ahogy mi meg tudjuk szervezni a dolgokat, az is jó és szép, de bízni Istenben rendíthetetlenül. Úgy gondolom, testvéreim, hogy át kell nézzük az ima életünk területét, és lehet, hogy el kellene gondolkodjunk, mint gyülekezet is, mert nem csak gondolkodjunk, hanem beszéljünk, és tegyünk is ennek érdekében, hogy jó lenne a gyülekezeti élet területén egyfajta ima szolgálatot beindítani. Mert vannak énekszolgálatok, evangelizációs szolgálatok, sokféle szolgálat van, de a gyülekezet az imádság területén nem csak egy órát, nem csak valamennyi témákat hozzunk, hanem legyen egy ima szolgálata a gyülekezetnek. Lehet, hogy az idősebb testvérek és testvérnők beállhatnak teljes idejével, idejükkel ebben a szolgálatban, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt megtenni, testvéreim, de lényeges dolog lenne, hogy a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben valahogy ostromoljuk a Jóisten orcáját és a tróntermét, hogy adja az áldását. Említettem pénteken, amikor itt voltak a testvérnők, hogy valami fiatalok elmentek a Spurgeon tabernákulumba, hogy meglátogassák az épületet, és várta őket egy öreg bácsi, egy tata, egy nagy szakállas, jó nagy mellénye volt, és bemutatta nekik a szép termet, és azt mondta nekik júliusban, nagy kánikulában, gyertek, megmutatom, azt mondja, az imaházunknak a fűtőberendezését. És azt mondták, hát biztos ez a fűtő, ez az öreg tata nem tudja, hogy miről van szó. Ilyenkor mindenki a maga területével foglalkozik. És amikor levitte őket az alaksorba, intette ott egy ajtó előtt, hogy csendbe kell lenni, és amikor kinyitotta az ajtót, akkor 700 ember ott térdelt és imádkozott. 700 ember. És azt mondta, hogy ezt az ima szolgálatot ezek a testvérek éjjel-nappal végzik. És azt mondja, hogy olyan könnyű prédikálni. Csodálkoztak is, azt mondja, ez az ember maga honnan tudja, hogy könnyű vagy nehéz prédikálni. Hát nem Spurgeon szokott prédikálni erről a szószékről? Tehogy nem, azt mondja. Hát én vagyok a Spurgeon. 700 ember. 7000 ülőhelyes volt az a nagy templom. És említettem, hogy elfoglalták, és bérletet fizettek azokra a székekre, csak hogy hallgassák Isten igéjét. És miért olvassuk még ma is olyan nagy szomjúsággal a Isten ígéreteinek a tárházát, vagy a Spurgeon prédikációit hivatkoznak teológusok, ilyen vagy olyan vallású, felekezetű emberek a Spurgeon prédikációira és előadásaira. Miért van ilyen hatása? Azért, mert voltak emberek, és voltak testvérek, akik azt mondták, nekünk ez lesz a feladatunk. Milyen feladatot vállalsz az Isten népe között a gyülekezetben? Ott van-e a szívedben ez a vágy, hogy szeretnék valamit vállalni? Lehet, hogy nem tudok elől beszélni, nincs hangom énekelni, nincs tehetségem gyönyörűen zenélni, de szeretnék tenni valamit. Mert mindenkinek van feladat és munka. És milyen hatása van az imádságnak? Hát egy emberre is lehet hatással. Itt van a hamis bíró. A kérés hatása volt. Hát teszem már. Az imádságnak hatása van egy ember életére. Megváltozik az az ember. Más lesz a hozzáállása. Megváltozhat. Nem változtatja meg a nevelés. A jó nevelésem, az iskolai tanulmányok adnak ismeretet, de hogy az életében igazi változás nem jön létre, csak a megtérés által, ima meghallgatás által. És nagyon sokan itt vagyunk, és tudjuk, hogy miről van szó, mert lehet elmondhatjuk, hogy kedves szüleink, vagy hívő emberek imádkoztak értünk. És tudjuk, hogy miről van szó, amikor erről van szó. Ez nem egy elmélet, ez nem egy filozófia, nem egy vallás változtatja meg az embert, még a baptista vallás sem, vagy a református, vagy akármilyen jó legyen az. Isten az imádság által megváltoztatja az embert. De nézzük meg, hogy egy bizonyos ügyre is, ami annyira összekúszált ügy lehet, akármilyen szintű ügy legyen az, örökösödési ügy, munkahelyi ügy, egészségi probléma ügy, lehet sok minden, nézzétek meg ennek az özvegyasszonynak, volt egy problémája. Azt mondja, van egy ellenségem, az vádol, az a törvényszék elé visz engem is. Akkor a nők nem képviselhették magukat, A férfiak jártak ilyen ügyekbe, olyan volt a társadalmi helyzet, akkor Keleten máskülönben még mindig így van ez. És ez az özvegyasszonynak már nem volt társa, és nem hallgatott senki rá. Nem fogadták el a tanúságtételét a bíróságon. Nem lehetett. Tehát igazából veszített ügye volt. Elvehették tőle a házát, mindenét. Mert volt egy ellensége. És ez az asszony jár, és mondja, és imádkozik, és igazság lesz szolgáltatva. És megoldódik a probléma. Nem tudom, hogy milyen ügyed, vagy milyen összekúszált problémád lehet, vagy volt, vagy lesz, de az imádság meg tudja oldani. Ad az Úr bölcsességet, világosságot, hogy lehet ezeket a dolgokat megoldani. Ő megoldja a helyzeteket. Csodálatos. Az imának hatása, eredménye van. És aztán egy egész városra hatással lehet. Itt egy városról olvastunk, de volt egy bíró egy városban. És az az özvegyasszony is. Mindenki tudta azt az ügyet, és azt a helyzetet, hogy az özvegyasszony mindig megy a bíróhoz, és mi a helyzet, és hogy áll, és egy egész város megtudta, meghallotta, hogy megtörtént a csoda. Megoldódott az ügy és a probléma, mert az imának hatása az vég nélküli. Egy városra, egy nép életére, ugye a Ninive-beliek megtértek a fővárosban, bőtöt hirdettek, most is szükség lenne Bukarestben is, Budapesten is, meg sok fővárosba, hogy bőtöt hirdessenek, de az emberek inkább koncentre mennek, és ott butáskodnak, lerészegednek, meg mindenféle tárgyalásokat kezdenek el tartani, de nem imádkoznak, és ez nagyon szomorú. De vajon mi mit csinálunk? Mert ezt mondja az Úr Jézus, hogy vajon talál-e hitet? Eljön az Isten fia, eljön a hívőkért, de vajon talál-e ilyen hitet, mint ebben az özvegyasszonyban? Vajon talál-e bennem olyan hitet, hogy én egy imádkozó ember akarok lenni, és gyakorolom magamat ebben? Hát az Úr segítsen erre. Istenünk, kérünk, hogy halld meg imánkat, kérünk, hogy tégy bennünket imádkozó emberekké, áldjál meg bennünket, mint gyülekezet is, Urunk, hogy tudjunk könyörögni hozzád, hallgass meg imáinkat, válaszoljál, adj áldást nekünk az evangelizáló estéken is, adj megtéréseket is, és segíts, jó Istenünk, hogy neked adjuk a dicsőséget mindenért. Amen.
Amen.